Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Tiszta szívből kívánok Önöknek áldott pünkösdi ünnepet! A mai alkalmat azzal kezdem, hogy az üdvtörténet az nem valami homogén, egynemű folyamat, vannak benne fordulópontok. A legfontosabb ilyen fordulópontok pedig azok, amikor döntően megváltozik Isten jelenléte az emberek között. Isten jelenléte, héberül a Sekina, az egy központi fogalom a bibliai zsidó és keresztény vallásban. Amikor a nép bűnei miatt Isten jelenléte elhagyta a jeruzsálemi templomot, akkor minden összeomlott. Amikor pedig visszatért oda a jelenlét, minden helyre állt. És ma is ez a legnagyobb áldás, amit keresztény kívánhat, Isten jelenlétében élni. Nos, az eddigi történelemben négy nagy fordulópont, Isten jelenlétének négy formája volt. Először, amikor Ádám és Éva Isten jelenlétében élt az Édenkertben. És ez az első jelenlét, ez közvetlen volt, Isten együtt élt az emberekkel a paradicsomban, és ott sétálgattak. Miután a bűn elszakította az embert ettől az állapottól, távol került Istentől, aki a bűn után is fenntartja, és sokféle kegyelemmel védelmezi a világot, de közvetlen, személyes jelenlétét egy időre visszavonta belőle. Majd elkövetkezett a második fajta jelenlét ideje, Isten szóbeli kinyilatkoztatása, az Ószövetség, és Isten ekkortól kezdve elsősorban szava által volt jelen. Szava mutatta meg az ő lényét, akaratát, csak hogy nem tárta fel teljesen Isten személyét, hanem egyfajta ilyen közvetett és leplezett jelenlét volt. Isten harmadik, legmagasabb rendű jelenléte az volt, amikor fia személyében járt köztünk, amikor Isten fia emberré lett és Jézus Krisztus közöttünk lakozott. Ez volt a legmagasabb rendű jelenlét, és ebben különösen Jézus halálával és feltámadásával lehullott a lepel, a szentély kárpit meghasadt, és mi Pál apostollal szólva födetlen arccal szemlélhetjük Istent. Azután Jézus Krisztus feltámadt, és testileg elment tőlünk fel a mennybe, de ígérete szerint abban a világkorszakban, amely az első pünkösd óta mindmáig tart, és amelyet az egyház korának nevezünk, ekkor Istennek ismét egy újfajta, egy negyedik jelenléte, negyedik fajta jelenléte valósult meg. Most szent lelke által van jelen Isten a szentségekben, az eukarisztiában, az igében, emberben, közösségben. Szent lelke által, akit Jézus kérésére az Atya küldött el az első pünköstkor. Zárójel, lesz majd egy ötödik, végső és örök jelenléte is a mennyei Jeruzsálemben, az örök életben, amikor Isten újra az emberekkel lakik. Az új égen, új földön, mondja a Jelenések könyve 19-es fejezet, 3-as vers. Ma azonban természetesen nem erről lesz szó, hanem lévén pünkösd ünnepe, jelenlétének a negyedik formájáról, a Szentlélek általi jelenlétéről. Hogyha Jézus Krisztusban Isten legmagasabb rendű jelenléte valósult meg, hát akkor a Szentlélek általi jelenléte pedig Isten eddigi legteljesebb jelenléte az emberek között. Két fő okból. Egyrészt, mert a lélek az egész világra árad ki, oda, ahol csak kérik. Ezzel szemben Krisztust, mivel hogy testben tartózkodott a földön, hát a tér meg az idő zárta földrajzi és történelmi korlátok közé. Csak a szent földön volt jelen testében, máshol nem, és csak rövid ideig, 31 néhány évig, és tovább nem. Másrészt a lélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetéből származik, vagyis általa, a lélek általa teljes szent háromság van velünk. Mennybe menetele után Jézus ugye megkezdte főpapi közbenjáró szolgálatát. A Szentlélek pünkösdi elküldése az már ennek volt az eredménye. A lélek máshogy van velünk, mint ahogy az ember Jézus volt földi tanítványaival, bezárva a tér és az idő korlátaiba. Jézus el is mondta, hogy a Szentlélek, a harmadik isteni személy addig nem jöhet el, ameddig ő, a fiú, a második isteni személy el nem távozott a földről. Mert a lelket természetesen csak onnan tudja ő elküldeni, ahol a lélek tartózkodik, vagyis odafentről, Istentől, és oda a mennybe kell fölmennie neki is. Ezt tehát elmondta. Márpedig ugye múlhatatlanul szükséges, hogy Isten, hogy Jézus Krisztus elküldje a Szent Lelket, írja Pál apostol az első korintusi levél második fejezet 10-11-es versében. Szükséges, hogy a lélek megismertesse velünk Istennek a bensőjét, legmélyebb gondolatát, tervét, korábban elrejtett bölcsességét. Ez a titokzatos, Isten bensőjében elrejtett bölcsesség, a kereszt, a megváltás titka. És, írja Pál, Isten benső dolgai kívülről nem láthatók, szemben a teremtésben, a természetben megmutatkozó bölcsességével, amely természetesen látható és valamennyire föl is tárható. De a megváltás titka az nem ilyen, az Istennek a belső dolga, folytatja az apostol, és ezt pedig nem ismeri senki, csak Isten lelke, aki Isten bensőjében van. Ez az elrejtett bölcsesség valósult meg Jézus megtestesülésében, kereszthalálában és feltámadásában, de hogy ennek, ezeknek az eseményeknek mi az értelme, meg a jelentősége, hogy mi volt Isten célja a kereszttel, hát mindez csak akkor lett érthető, amikor a lélek kinyilatkoztatta az apostoloknak, vagyis pünköstkor. Maga az esemény, a kereszt, vagy akár a feltámadott Jézus látása, hát ez még nem értette meg a tanítványokkal Isten ezen elrejtett bölcsességét. Az csak a Szentlélek képes megvilágítani. Isten tehát a lélek pünkösdi kiárasztásával ezt az ő saját legbelső gondolatát adta oda az embernek. Azt mondja Pál, mi azt a lelket kaptuk, amely Istenből való. Istenből. Isten lelkét, aki, ismétlem, egyedül ismeri Isten bensőjét, titkát, és mi meg csak általa, a lélek által ismerhetjük ezt. Hát ez hallatlan misztérium. Pál apostol az első korintusi levélben később, a 12. fejezetben, a 11-es verstől egy ilyen hasonlattal próbálja megvilágítani. Azt mondja, ki ismeri egy ember benső dolgait, ha nem az ember lelke, amelyik benne van. Hát éppen így, Isten belső dolgait sem ismeri senki, csak Istennek a lelke. Így Pál, ha egy ember elmondja nekem a mélyen érintő, életbe vágó legbelső dolgait, hát ezt csak akkor értem meg, ha úgymond beleélem magam, belépek, belé helyezkedem az ő bensőjébe, lelki állapotába, lelkébe. Hát már ez is végtelenül nehéz, de Isten lelkébe, bensőjébe meg aztán semmiképpen nem tudunk így belehelyezkedni. Ezt Isten maga teszi lehetővé, ő maga adja a saját bensőjéből való lelket egyenesen a mi bensőnkbe, ahogy Pál apostol mondja, megismétlem, mi azt a lelket kaptuk, amelyik Istenből való. Istenből. És ez a csoda mindenkivel megtörténik, aki kéri a Lukács evangélium 11. fejezet 13-as verse szerint, mert Isten mindenkinek megadja a Szent Lelket, aki Jézus nevében kéri. Tehát Isten a Szent Lelket azért adja, hogy megismerjük az ő legbelső gondolatát, megváltásának tervét. Egyik dolog. Másik dolog, hogy még azért is adja a lelket Isten, folytatja Pál, hogy megismerjük azt, amit Isten még ezen felül, plusz nekünk ajándékozott, az ő további ajándékait, amelyeket szintén csak a lélek segítségével bírunk felfogni. Hát már pedig ezek az adományok megszámlálhatatlan sokaságban áradnak ránk a Szentlélektől. Csak példákat mondok. Itt vannak az úgynevezett általános ajándékok, mint az erő, az értelem, a bölcsesség lelke, meg a többi. Aztán itt vannak a speciális, úgynevezett szolgálati ajándékok, vagy karizmák, mint az ismeret, ismét a bölcsesség, a hit, a tudás, a tanítás, a gyógyítás karizmája, meg a többi karizmák. És itt vannak végül a Szentlélek gyümölcsei, ami ugyebár egészen más, mint az ajándék. A Szentlélek gyümölcsei azok a következmények. Annak a következményei, hogyha egy emberben a Szentlélek lakozást vesz. Tehát gyümölcsei. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, jóság, hűség, szelídség, és így tovább. Szóval ez az egész egy elképesztő ajándékkosár. Így is mondja Pál, milyen számtalan és felfoghatatlan az ajándékok sokasága és nagysága, amelyeket Isten nekünk készített. Jézus életének, halálának, feltámadásának és mennybe menetelének célját és értelmét a lélek tudatja velünk, és hogy hogyan tudatja, azt az apostolok cselekedetei második fejezete érzékelteti. Itten úgy olvassuk, hogy Péter apostol, miután betelt Szentlélekkel, akkor egyszerre és a bensőjében értette meg azt az egészet, amit a fejével addig is tudott, meg a szemével addig is látott, de a lélek eljövetele előtt egyáltalán nem, egy szót nem értett belőle. Hát most megértette. Megértette a feltámadottat, halálát és feltámadását, de olyannyira megértette, hogy nyomban el is kezdte beszélni, hirdetni. Méghozzá, figyeljék csak, kedves hallgatóim, hogy milyen szép rendben. 5 dolog, mondjuk 5. 1. Péter megértette a konkrét helyzetet ott és akkor, hogy ami ezen az első pünkösdön történt, a lélek kiáradása, az egy régi profécia beteljesedése. Az történt, mondja Péter, amiről Jóél már profétált. 2. Megértette Péter a húsvét lényegét, röviden, az összefüggést Jézus halála és feltámadása között. Mikor így beszél, akit ti megöltetek, azt Isten föltámasztotta. 3. Péter megértette az írásokat, hogy mindez Isten végzéséből, tehát szükségszerűen történt, sőt már Dávid is erről profétált. 4. Negyedszer megértette, hogy a feltámadott azonos azzal, akit a világ, a zsidóság és a rómaiak által jelképezett pogányság, tehát a világ együttes erővel feszített keresztre. És ezt mondta, ezt a Jézust, ugyanezt a Jézust támasztotta fel Isten. Végül 5. megértette Péter azt, amiről annyi találgatás, vita meg szóbeszéd folyt Jézus földi életében, hogy kicsoda is ő. Mikor ezt mondta, Isten őt urrá és messiássá tette. Úr és messiás. Röviden tehát, amikor a lélek kiáradt, akkor Péter az egész üdvtörténet lényegét értette meg, mindent megértett, és nem csupán fejben, hanem olyan mélyen a bensőjében, hogy egészen azonosult egy élet vele, elfogadta, mint önnön jövendő sorsát, amikor így szólt, hogy ezt most elmondtam, és mi mind az ő tanítványai vagyunk. Azonosulás. A Szentlélek az atyával és a fiúval egy lényegű, de tőlük megkülönböztetett isteni személy. Különböző és személy. Aki Jézus életében, majd az apostolok cselekedeteiben bizony önálló személyként nyilvánult meg sokszor. Ezt, hogy a Szentlélek az ő személy, sokan még a keresztények közül is nehezen tudják felfogni. A fiú, az atya, a fiú, igen, ők személyek, de a Szentlélek, hogy lehet személy? Hát a proféták ugye tűzként látták, megjelent Isten királyi széke előtt, Jézus a széllel szemléltette, mert ugyanúgy láthatatlan, és jelenlétét csak bizonyos jelek mutatják vagy igazolják. Vagy amikor galamb képében a Szentlélek leszállt Jézusra, hát akkor senki sem azonosított azonosította a szent lelket ezzel a madárral. És így tovább, és így tovább. Olyan személyeket, hogy atya, vagy hogy fiú, ismerünk a földi életből. De olyan személy, akihez a szent lelket, mint személyt hasonlítani lehetne, hát ilyen nem tapasztalható a földön. Még a teológiában is sokszor vitatták, meg tagadták is a lélek személy voltát, csak hát az a helyzet, hogy ezt, hogy a Szentlélek személy, nem elképzelnünk kell, egyáltalán nem. Nem is tudnánk, nem is ez a dolgunk, hanem értelemmel felfogni, értelemmel. Abból kiindulva, hogy a Biblia a Szentlelket személyként írja le, sajátos személyiség jegyekkel rendelkező személyként. Ezek. Van a léleknek tudása, képes kommunikálni, van cselekvő ereje, van akarata, és vannak érzelmei. Ezek ugye a személyeknek a tulajdonságai, nem a tárgyaknak, vagy az személytelen erőknek. Sőt, minden adomány ezeken a személyes tulajdonságokon alapul. Ez nagyon fontos. Úgyhogy ezért vegyük sorra a lélek személyiség jegyeit. Első. A Szentléleknek van tudása. Idézem, mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az ember lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, csak Isten lelke. Így olvastuk az első korintusi levél második fejezetében. Sőt, tudás, a Szentlélek minden tudással rendelkezik, ismeri Isten dolgait. Ezért képes tanítani és vezetni minket. Isten minden tudásának része pedig a jövő ismerete. És Jézus a Szentlélekről állítja ugyanezt. Mikor eljön az igazság lelke, ő elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. János evangélium 16. fejezet 13-as vers. A Szentlélek, mint személy, ezt a tudását képes átadni is más személyeknek. Hát innen erednek az úgynevezett ismeret ajándékok, úgy mint a tudomány ismerete, a bölcsesség ismerete, a lelkek megkülönböztetésének képessége, stb. És kedves hallgatóim, ezek által Isten minden tudásának egy-egy darabkáját nyeri el az ember, aki rendelkezik ugye ezekkel a karizmákkal. Ez valami csodálatos. Isten minden tudásából részleteket kapunk. Második ilyen személyes tulajdonság, hogy a Szentlélek hall és beszél, magyarul tud kommunikálni. Szól, de nem önmagától, hanem azokat szólja, amiket hallott Istennél. Olvastuk a János evangéliumban. Többször előfordul az apostolok cselekedeteiben is a kifejezés, hogy ezt és ezt mondja a lélek. Mondja. Vagy a zsidó levélben, ott így olvassuk, amint a Szent Lélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Zsidó levél 3. fejezet, 7. és 8. vers. Na emiatt ebből kifolyólag a Szent Léleknek vannak úgynevezett beszédajándékai is. Ilyen a nyelveken szólás, a nyelvek magyarázása, a profétálás karizmája, a hit tanításának, átadásának karizmája, mindez a Szentlélek kommunikációs képességén, vagyis hát személy voltán alapszik. Harmadik. A Biblia legtöbbet természetesen a Szentlélek erejéről beszél, amely egyenértékű a mindenható erejével. Ezért a Szentlélek jelenléte erő megnyilvánulásokban is megmutatkozik. Az isteni eredetű csoda olyan esemény, amelynek ugye nem materiális természetes oka van, hanem természetfeletti, spirituális oka. A Szentlélek képes a természet törvényeit fölfüggeszteni, és a természetben Isten akaratának megfelelő változást előidézni, csodának nevezett eseményt létrehozni, hogyha akarja, ha akarja. De ezzel a képességével a Szentlélek csak rendkívül indokolt esetekben nagyon ritkán él. És ahogy eddig, a Szentlélek, mint személy, ezt az erő képességét is át tudja adni más személyeknek, így az eddigiekhez, tehát az ismeret ajándékokhoz, meg a beszéd ajándékokhoz hasonlóan vannak erő ajándékai is, úgy mint csodatévő erők, gyógyítás erői, meg a hit ajándéka, ezeket sorolják ide. Negyedszer a Szentlélek akarattal rendelkezik. Írja Pál, hogy mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön-külön, hogyan? Amint akarja. Ezt írja Pál a karizmák magyarázása közben az első korintusi levél 12. fejezet 11-es versében. Az ajándékok szétosztásában tehát a Szentlélek szuverén akarata érvényesül. Hát ezért is fontos annyira a vele való közösség, az, hogy a Szentlélekkel személyes viszonyt ápoljunk, hogy kívánjuk és szomjazzuk a jelenlétét, mert ez a vágy, szomjúság és kívánság bizony nagyon erősen befolyásolja a Szentlélket abban, hogy milyen mértékben adja önmagát és ajándékait a hívőnek. Végül az ötödik személyiségjegy az, hogy a Szentléleknek vannak érzelmei. Pál figyelmezteti a hívőket, meg ne szomorítsátok Istennek szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a teljes váltság napjára. Efezusi levél, 4. fejezet, 30-as vers. A Szentlélek a hívők bűnei miatt érez szomorúságot, és ilyenkor visszavonul, háttérbe húzódik, nem nyilvánul meg, közben járó szolgálatát egy időre felfüggeszti, vagy esetleg végleg befejezi. Ez utóbbi jelenség, a Szentlélekkel való kapcsolat végleges elvesztése, ez a legtragikusabb dolog, ami emberrel megeshet. És akkor következik be, ha valaki határozottan, szabad akarattal, önként és végérvényesen ellene mond a benne működő léleknek. Elveti, ellene cselekszik, azaz, hát káromolja őt. Hogy ez mikor lesz véglegessé egy-egy ember életében, hát azt senki nem tudja, még az illető sem tudja. Egyedül Isten szent lelke tudja. Jézus pedig azt mondja, hogy minden bűn bocsánatot nyert. Nyer, de aki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Vajon miért? Hát nem azért, mintha Isten nem akarna néki megbocsájtani. Nem, ez nem büntetés, hanem egyszerűen következmény. Következmény. Ugyanis ahhoz, hogy az ember Istennel közösségben legyen és üdvözüljön, természetesen szüksége van bűnei bocsánatára, mert Isten nem közösködik a bűnnel, és nem alkuszik meg vele. Szereti a bűnöst, de gyűlöli a bűnt. Megbocsájtani viszont természetesen csak a megbánt bűnt tudja. Viszont aki a szent lelket veti el, azt veti el, aki egyedül tudná eljuttatni őt bűneinek a felismerésére, a belátására és a megbánásra. Hát ez az, amiért lehetetlen megbocsátani annak, aki elutasítja és kiiktatja a szent lelket az életéből, tudatosan, egyszer mindenkorra. Kedves hallgatóim, ezekkel a gondolatokkal kívánok további áldott pünkösdi ünnepet mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dér Katalin összeállítását hallották pünkösdről.
Hírpercek.
30 éves a Máltai Mária Rádió.